Ez a Kulissza Nagy Natasával. A podcast, ahol megismerheted az RNR Group művészeit, bepillanthatsz a munkájukba, inspirálódhatsz az életükből. A mai vendég Mandel Helga, színész, casting direktor.
Lassan 20 éve dolgozik casting direktorként, és mellette színész egyeztetőként. Színésznőként kezdte pályafutását, különleges életpálya az övé, ami nem meglepő, hiszen ő is egy nagyon különleges ember. Szia Helga, örülök, hogy beszélgetünk most itt egy jót.
Szia Nati, én is örülök, hogy meghívtál.
Van ennek a beszélgetésnek egy aktualitása, ugyanis ősszel csatlakoztál az RNR Grouphoz a Movies részlegbe, castingosként, és nekem nem titkolt célom egyébként ezekben az adásokban segítséget nyújtani azoknak a színészeknek, akik esetleg ilyen casting helyzetekben kicsit túlizgulják a dolgokat, egy kis útmutatást adni azoknak, akik most vágnak bele ebbe a szakmába, úgyhogy én tökre örülök neki, hogy egy szakemberrel tudok beszélgetni erről. De hát nem itt indult a te pályád, és a teljes kép érdekében beszélgessünk arról is, hogy te színésznőként kezdted a pályafutásodat, és hát már elég korán benned volt ez a lelkesedés a színészet irányába, hiszen 7 évesen, azt hiszem 7 év körül voltál, amikor bizonyítványt is írtál magadnak erről, ami utána meg is valósult. Hol kezdődött neked a színház szeretete, hiszen a szüleid nem ebben mozogtak?
Nem ebben mozogtak, ők pedagógusok, édesapám már nem él, de hogy engem valahogy egy olyan szellemben neveltek, ami a művészetek felé is orientált, mert hogy mindent engedtek. Amit szerettünk volna, hogy zenét tanuljunk, hogy a színház felé kacsingassak, szóval mindent, amit akartunk, azt azok között, a keretek között, ami akkor volt, amikor én ilyen kis 6 éves, 10 éves voltam, mindent lehetett, én zenetagozatos általános iskolába jártam, és 12 évig tanultam hangszeren is, de közben sportoltam. Furujázni, ugye az első 3 évben, elsőtől 3-ig, utána 3 évig zongoráztam, és aztán klarinétoztam, de én mindig fuvalázni szerettem volna. De hogy a fúvos hangszereket, aki tanította, Arany Zsoltnak hívták, igazából nem is tudom, hogy éle még, remélhetőleg igen. Ő nem indított soha a fúvala, hogy mondják ezt, évadot, vagy nem tudom micsodát, mert hogy nem volt elég tanítvány, és hogy mindig abba kellett menni, ami éppen volt, és ő tanított engem megfurujázni, aztán megklarinétozni, mert hozzá akartam visszamenni, mert az zongoratanárnőmet nem szerettem, és az a 3 év az nekem ilyen kinkes erves volt, de valahogy megtanultam zongorázni is, de aztán otthon mondtam, hogy akkor a pianinót ezt eladhatják, mert biztos, hogy rá se fogok nézni.
Tehát akkor volt otthon pianinótok
volt, is. Volt, igen. Hát ugye a furuja, azt megvettük, egy fa furuján volt, és a klarinétot azt meg a zeneiskolától kaptam. Úgyhogy igazából mondom, én fuvolázni szerettem volna, és amikor felkerültem Pestre, mert hogy ez mind vidéken történt, Tatán, én komáromi lány vagyok egyébként, itteni komáromi.
És erre büszke is vagy?
Igen, dunaparti gyerek, és amikor Tatán éltünk, ott én 20 évet éltem, és utána ugye felkerültem Pestre, először a Harlekin színpadon kezdtem el a Siló Sándorékkal dolgozni, és aztán utána bekerültem a Pécsi Ildikónak az iskolájába, ahol csodálatos emberekkel találkoztam, és nagyszerű tanáraim voltak, de közben én még lekacsingattam, mert a Tatabányán én akkor igazolt MB1-es kosaras voltam. Tehát, hogy én sportoltam, és elég sok mindent csináltam.
Hú, de izgalmas, most jól belekezdtünk egyébként ebben. Még egy kis kíváncsiság van bennem azzal kapcsolatban, hogy te milyen gyerek voltál. Tehát, hogy említetted, hogy zenetagozatos iskolába jártál, akkor a sport is eléggé meghatározó volt az életedben. Amikor még nagyon-nagyon pici voltál, akkor már így érezhető volt az, hogy neked színpadon a helyed? Tehát szerettél a középpontban lenni?
Mint
adtál ilyen
is.
Kis koncerteket?
Hát koncerteket nem, de hát ugye ott egy csomó minden. Ilyen hangversenyek voltak, fellépések, és vizsgák, és énekkaros, akármikbe, ilyen iskolai dolgokban én mindenben benne voltam, de egyébként akkor elmesélem, hogy én amikor megszülettem, onnan kezdődik ez a történet, mert arra már emlékszem bőven, hogy, mert én nem jártam bölcsödébe. Nekem a testvérem nagyon korán megszületett, úgyhogy így otthon maradt az anya, és így nem kellett bölcsibe járnom, úgyhogy az óvodának is csak az utolsó évébe jártam, tehát én folyamatosan otthon voltam. És hogy az óvodába, amikor bekerültem, én egy visszahúzódó kislány voltam, mert ugye nem ismertem senkit, nagyon a közösségeket se ismertem, de aztán egy perc alatt, amikor jöttek ezek az anyák napja meg mindenféle ilyen dolgok, akkor természetesen én mindenre jelentkeztem, voltam, ne felejts meg, mit tudom, mindenféle ilyen kis hülyeség, és állandóan ruhákat kellett próbálnom, és mindenféle cipőket is. Tehát, hogy én emlékszem az első gyönyörű cipőmre is, hogy az milyen volt, a keresztmamámtól kaptam. Nagyon jó gyerekkorom volt egyébként. Na de, ahogy én megszülettem, az édesanyám 19 évesen lett terhes velem, úgy házasodtak össze, hogy én már ott voltam az esküvőjükön.
A pocakban?
Igen. Ott voltam az esküvőjükön, és hogy mind a ketten akartak, de mind a ketten nagyon gyerekek voltak még, és akkor így egy családdá alakultunk, és anyukám azt mondta, mert a terhessége alatt látott egy német dokumentumfilmet, és azt mondta, hogy őt annyira megnyugtatta az a tudat, a terhesség időszakairól és a szülésről szólt ez a film, és hogy mivel az volt a címe, hogy Helga, ezért azt mondta, hogy ha neki lánya lesz, és akkor ugye még annyira nem lehetett előre megmondani, hát biztos egy idő után már igen, de hogy annyira korán még nem, hogy akkor, ha lánya lesz, akkor Helga lesz. Hát ő ezt így is szerette volna, de mivel én Szőnyben születtem, ami Komárom mellett volt, de most már egyesült Komárom és Szőny, ott van egy kórház, és én ott születtem, és amikor azt mondta a szülésznőnek, hogy
anyuka, akkor hogy fogják hívni
hogy
a kislányt?
Hogy és mondta, hogy Helga, és akkor azt mondták, hogy de hát ilyen név nincs. És anyu megmondta, hogy de hát van. Ez egy német eredetű név, és ráadásul tudjuk is, mit jelent, egészséges, boldog egyébként.
Jaj, de jó.
És azt mondta mama, hogy jó, az én nevem Ildikó, akkor legyen úgy, hogy Ildikó, de a Helgát azt mindenképpen tegyük oda. És ez így is lett. Engem a családom egyébként teljesen máshogy hív otthon, még most is, de nagyapám, meg az anyukámnak a húga, ők például helgáztak engem mindig, de az iskolában én Ildikó voltam, tehát általános iskolában is, és a gimnáziumban is engem Mande Ildikónak hívtak, és a Helga az mindig csak ott volt. És amikor felkerültem a Nemzeti Stúdióba, akkor a Gombár Judit, aki ugye a Garas Dezsőnek volt a felesége, egy csodálatos jelmeztanár, ő azt mondta nekem, hogy úristen, ez a Helga az annyira különleges név, és a Mandelhez nagyon illik, hogy nem cserélnéd meg. És akkor én lementem Komáromba, bementem a polgármesteri hivatalba, és azt mondtam, hogy akkor a születési anyakönyvi kivonatomat kérem szépen, hogy akkor írják át, és így lettem Mandel Helga Ildikó, és csak a Helgát használom azóta. De ott van az Ildikó, mert édesanyámat Ildikónak hívják, úgyhogy ez így.
Tehát azt is megtartottad igazából.
Persze, persze, mindenképpen. Hát az öcsém meg Roland Péter, mert édesapám Péter, és akkor így mindegyiküknek megvan ez a vonala.
Akkor viszitek tovább.
Igen. Na de, amikor ilyen 7 éves lehettem, mert akkor már talán másodikos voltam, és ugye édesanyám pedagógus, alsósokat tanított folyamatosan mindig, 30-40 évig, nem tudom pontosan mennyi ideig, és ugye írta a bizonyítványokat év végén, vagy hogy hívják ezt? Sosem tudom.
Bizonyítványok, nem évad, levél.
De hogy ja, a színház évvégén. Évad, de hogy ez évvége.
Évvégén,
és ugye ha hozta az üres bizonyítványokat, amiket meg kellett írni, és akkor egy nap alatt meg kellett írni 38 gyereknek a dolgait, és megkért, hogy segítsek neki, mert hogy nagyon szépen írtam. Én ilyen...
Már akkor
igen,
olyan fiatalon.
Igen, nagyon szépen írtam. A... Meg most is nagyon szépen írok, de az öcsém is. Az öcsém csodálatosan írt, de nem mondod meg, hogy ez egy férfi írás. És akkor anyukám azt mondta, hogy ő bízik bennem, hogy akkor megírhatom a neveket. És hát írtuk, de hát mindegyikünk ronthat. És mivel ez ugye okirat, ezért nem lehet se, mert megpróbáltuk először, volt ez a penge.
Igen.
És ja, hogy és pengével, az a igen, de hát ugye ott voltak mindenféle címerek, meg vízjelek, meg nem tudom én micsoda, úgyhogy azt mondta anya, hogy jó, akkor játszhatok vele, és akkor odaadta nekem azt, amit elrontottunk, hogy ő rontott el, vagy én tök mindegy, mert volt 3 vagy 4 olyan bizonyítvány, amit hogyha elrontottuk, akkor azt ugye nem kellett visszavinni.
Tehát ilyen pluszban.
Igen, igen, tehát mindig kapotta az év végén az iskolától. Na és akkor én játszottam. Nekem volt egy babám, Kittinek hívták, és én megírtam az ő nevére ezt a bizonyítványt, és a következő állt benne, tanuló neve Mandel Kitty. A következő az azt hiszem, hogy az anyja neve Mandel Helga, foglalkozása színész, nem színésznő, meg színművésznő, színész. És a munkahelye az pedig így volt beírva, Nemzeti Színház Budapest. És én a...
Ez honnan jön? Kiráz a hideg, komolyan mondom.
Mondom, 7 évesen, tehát fogalmam nincs. Én akkor még nem jártam fel Pestre színházba, tehát nem tudom megmondani. Megvan egyébként ez a bizonyítvány, tehát meg is tudom mutatni.
Meg is tartottam.
Meg hát.
De jó.
Igen.
Ezek az emlékek.
És a Nemzeti Színház, ami most már ugye Magyar Színház, én a Nemzeti Színháznak a stúdiójában kezdtem 91-ben, és engem 94-ben szerződtetett a színház, Mandelhága néven színészként a Nemzeti Színház Budapest.
Na, és akkor most mondja valaki,
99-ben voltam, ugyanígy visszamentem 99-be, igen. És akkor így kétszer ez megvolt nekem, amit én akkor 7 évesen leírtam egy bizonyítványba a babám nevére. Úgyhogy én akkor azt így azt mondtam, hogy jó, hát akkor én ezt teljesítettem, tehát hogy most akkor tovább kell egy picit lépni, de ebből a világból nem akarok annyira tovább menni, és akkor valahogy így alakult ez az egész.
De érdekes, amit mondasz. Ugye neked eközben már azért jöttek reklámszerepek is, sorozatszerep, filmszerep, tehát hogy te azért színésznőként nagyon foglalkoztatott voltál. Viszont egy interjútban azt olvastam, hogy azt mondtad, hogy nem akartál középszerű színésznő maradni, vagy nem akartál talán több energiát belefektetni, vagy hogy volt ez benned, amikor meghoztad azt a döntést, hogy nekem vannak olyan skilljeim, amikkel én tudok emberekkel kapcsolatot teremteni, és akkor inkább elmegyek ebbe az irányba.
Hát ez úgy történt, hogy én az egész életemet úgy éltem, hogy felnőttek között. Mert édesapám felnőtt oktató volt, és nagyon sok ilyen felnőtt tábort vezetett. Úgyhogy nyaranta állandóan vagy az apával voltunk, vagy anyával a kicsikkel. Tehát, hogy mi mindig együtt voltunk valahogyan táboroztatva, de hogy mi soha nem az szüleinkkel voltunk, szerintem nem aludtunk velük sose, vagy én nem tudom arra, én egyáltalán nem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy hol ez volt velünk, hol az vitt, hol a ennek a nyakába ültem, hol a másik. Meg hát amikor gyerektábor volt, akkor meg ugye én voltam a központ, mert ugye én voltam az, aki ismeri a tanárokat, mert tehát hogy ilyen vagány, de hogy a kommunikációm az nekem tuti, hogy édesapám. Tehát ő egy csodálatos olyan ember volt, aki mindenkivel megtalálta a hangot, és nyitott volt mindenkire, tehát egy ilyen csupa szív, nagyon-nagyon édes ember, aki gyakorlatias volt, kreatív volt, tehát minden, ami ilyesmi, és ebbe a szakmában szerintem jól működik.
Tehát a logika és az intuíciónak egy nagyon különleges egyvelege.
És közben nagyon okos volt a történelmet, meg a magyart azt imádta, én büszke is vagyok rá nagyon, emiatt, meg amikor a Hunyadi film sorozatot csináltam, és ugye elkezdtük olvasni, meg értelmezni, hogy ki kicsoda, meg micsoda, és akkor olyan okosokat tudtam mondani, pedig a történelem ezt tök hülye voltam, mert nem szerettem. És mindig mondtam a Hunyadi castingokon a színészeknek, hogy hú, most apukám nagyon büszke rám, mert most mondtam valami nagyon okosat, hogy édesem, hogyha tudná, hogy végre megtudtam az összefüggéseket a korokba a történelem folyamán. De egyébként nekem nagyon sokat segített a művészeti vonalon. Hát egyrészt édesanyám is, másrészt meg a gimnáziumi osztályfőnököm, akit úgy hívtak, hogy Karakas János, és ő egyszerűen egy csoda volt. Tőle lettem Adi szerelmes, mert ő is az volt, és hogy úgy tanította nekünk a magyart, hogy én azokra az órákra mindig úgy mentem, hogy csak szívjam a tudást, és hogy annyira nagyon jó volt, és egy nagyon jó osztályközösséget is alakított nekünk, mert amikor mi ugyan 14 évesen bekerültünk, ő körülbelül ilyen 50 volt. Ilyen tök régi vágású ember volt, de nekünk egy olyan osztályközösséget is csinált, ami valahogy így zsigerből jött neki, tehát hogy ő olyan pedagógus volt, hogy kevés ilyen pedagógust ismerek.
Annyira fontos szerintem minden nagyon. Ember életében az, hogy milyen tanárokkal kerül egy közösségbe, hogy milyen tanárok azok, akik esetleg felfigyelnek rá, vagy segítik, inspirálják arra, hogy egy-egy szakmában mondjuk valaki
mondjuk elmélyül. Mondjuk ő nem inspirált, de közben meg mégis. Így nem, de az általános iskolás osztályfőnököm, Dobis Péterné, ő is nagyon édes volt, és nagyon kedves volt, és nagyon-nagyon jól kezelt minket. Nekem az általános iskola alsó tagozatából is nagyon jó élményeim voltak. Felsőben már annyira nem, ott már a történelmet nem szerettem, mert olyan tanáraim voltak. A gimnáziumban se szerettem, mert olyan tanárom volt töriből.
Tök érdekes, neked nagyon fontos az, hogy ki az a személy, aki tanítja. Mondtad, hogy ugye a zongorát is tulajdonképpen azért hagytad abba, mert hogy nem tudtál kapcsolódni.
Nem, és nekem ez nagyon fontos. Én, hogyha engem valaki megkeres színész mostanában, ugye azért keresnek meg, hogy hívjam castingra, küldhet-e anyagot, és én mindig azt mondom neki, hogy persze küldjél, de én a személyesbe jobban hiszek. Tehát üljünk, lebeszéljük meg, mit szeretnél. Szóval nekem ez fontos, mert hogy én ezt láttam otthon. Nálunk mindig sok-sok felnőtt volt
esténként. Sokkal több mindent tudsz látni abból az emberből, több szint, meg más energiákat, mintha most küld egy portfóliót.
Figyelj, én belenézek egy ember szemébe, és azt gondolom, hogy az a legfontosabb kapocs. És lehet, hogy nem is beszélgetünk olyan sokat, de olyan tartalmasakat lehet.
Tudod, mi érdekelne még nagyon, hogy amikor te feljöttél Budapestre, akkor az egy milyen döntés hatására?
Hát ez ugye úgy volt, hogy én amikor hány éves korunkban, 17 éves korunkban volt az, amikor a gimnáziumban azt mondták, hogy akkor be kell írni, hogy milyen iskolába akarsz majd menni.
Körülbelül, igen, az érettségi
előtt. Ez volt az első, és itt a Karakas János, az osztályfőnököm, amikor meglátta, hogy beírtam a Színház és Filmművészeti Főiskolát elsőnek, és utána írtam be az esztergomi tanítóképzőt, mert ugye gondoltam, hogy akkor megyek a család után, de én nem akartam. Uh-huh. Tehát egyébként voltam Zsámbékon felvételizni, és fel is vettek volna, de hogy nem, mert hogy ez engem nem érdekelt, és mivel nem vettek fel a színműre, ezért nekem ott még el kellett mennem egy kicsit dolgozni, mert közben ugye én már kosaraztam, és akkor uh-huh. kerültünk fel MB1-be. És hogy el kellett volna döntenem igazából, hogy mit szeretnék csinálni, de én annyira a színház felé orientálódtam, hogy én nagyon szerettem kosarazni. Tehát mi a gyerekkorunkat is úgy töltöttük, hogy egy olyan házba laktam, ami mellett volt egy iskola, ahol minden este a kerítésen bemásztunk, és ott volt egy kosárpálya, és az összes gyerek a környéken ott kosarazott. Tehát a negyedik emeletről nem mondom a nevét kicsoda, de mindig üvöltötte, hogy volt egy hosszú hajú fiú is, és hogy leégetem a hajadat, ha nem mentek el innen, itt pattogtatjátok éjszaka a labdát, és hogy mi akkor is, amikor már olyan sötét volt, hogy egymást nem láttuk, mi még akkor is kosaraztunk. Szóval ilyen grundunk volt nagyon-nagyon sokáig. Szóval, hogy el kellett volna nekem döntenem, de én valahogy nem tudtam dönteni, és hogy az első időben ilyen párhuzamosan ment az életem, tehát a Harlekin színpadra jelentkeztem a Silóékhoz, akkor voltam ugye 19, mert hogy amikor 18 és 19 között ugye vaciláltam, hogy most mi legyen, akkor én elmentem egy óvodába, egy ilyen délutános kis semmit tevésre, és ott volt egy kisfiú, aki most már hát 30-40, nem tudom hány éves, Vadász Attilának hívták. Nem
így
tudom,
emlékszel
hogy
a nevére?
Én mindenkinek a nevére emlékszem.
Azt a mindenek ilyenek.
Hát egy fél évig csináltam, mert akkor ugye még volt munkakönyv, tehát nekem még van munkakönyvem, be volt írva, nem tudom én milyen óvodában, nem tudom mi voltam, valami gyakornok, vagy
nekem
tudom,
ez már nincs
fogalma
meg.
Nincs. És ugye feljöttem akkor ide, de közben én lent éltem még Tatán a szüleimmel, és volt egy olyan kosármeccsem, amikor is nem tudtam leírni időre, tehát bemelegítésre már nem tudtam leírni, mert ment a meccs, amikor én bementem, és hát nem volt időm bemelegíteni, és ott a szalagom az hello, és akkor volt egy ilyen kényszerpihenő, és akkor eldőlt. Ott fent azt akarták, hogy akkor én ne kosarazzak tovább, mert azt mondtam, hogy a rehabilitációt azt már nem akarom.
Aha.
És akkor így 20
akkor
hiszel
abban, hogy vannak ilyen útmutatások az ember életében, hogyha valami történik, az nem véletlenül történik.
Hanem... De szerintem nincsenek véletlenek, hanem olyan dolgok vannak, amik jönnek veled szembe, és hogyha nem tudod értelmezni, akkor elmész mellettük, ha meg kapsz egy lehetőséget, és megfogod, akkor az tök jó.
Azt követően, hogy tulajdonképpen eldölt az, hogy akkor a sport iránya az nem a te irányod, akkor ott minden egyes porcikáddal azon voltál, hogy akkor a színészet felé indulj el?
Még nem. Az anyukám volt az, aki meglátta a tévében ezt a felhívást a Pécsi Ilditől, és tulajdonképpen ő volt az, aki jelentkezett helyettem. Én nem tudtam. Csak egyszer csak szólt, hogy lesz egy ilyen felvételi, és hogy felvette velük a kapcsolatot is, hogy akkor ekkor és ekkor menni kéne. És akkor feljöttünk Pestre anyukámmal, apukám nagyon nem akarta egyébként,
fel is vettek.
Igen, de az is vicces volt, mert éppen szakítottam valakivel, és ilyen nagy szerelmi bánatba ordítva sírva mentem erre a felvételire, anyukám ott vigasztalt, és kijött az Ildikó a teremből, és így rám nézett, és azt látta, hogy szarrá volt az arcom sírva, hogy mi az Isten van velem. És akkor mondta mama, hogy ez történt, de hogy nincsen semmi baj, mondja, összeszedi magát a gyerek, és akkor bementem, és ott valami olyan csoda volt az Ildikó. Én nagyon szerettem őt, nagyon. Sokáig tartottam vele a kapcsolatot, és nagyon sajnálom, hogy az utóbbi években már nem tudtam vele találkozni, de nekem ő egy nagyon meghatározó volt.
Akkor akár mesteredként is.
Szerintem igen.
Emberileg, meg hivatásilag.
És hát ugye a József Attilába, ő vitt be minket, és akkor ott is játszottunk egy darabba. Hát ez egy évig volt, és akkor utána olyan nehéz volt oda menni hozzá, mert közben a Nemzeti Stúdióba hirdettek felvételit, és mivel a színmű ugye nem sikerült, azért én azt gondoltam, hogy mivel akkor nagyon híres volt a Nemzeti Stúdió, hogy én ezt megpróbálom, és akkor elmentem. Amikor mondjuk bementem a terembe, akkor azért majdnem kimentem. Tehát azt gondoltam, hogy nekem itt nincsen keresnivalom, méghozzá azért, mert amikor én felvételiztem, akkor a Kállai Ferenc volt ott a tanárok között, és hogy állítólag ő mondta azt, hogy ne vegyenek engem fel. És aztán bementem a Nemzeti Stúdióba. Igen, tőle egyébként. Aha. És akkor később, amikor ugye mentem a Nemzeti Stúdióba felvételezni, mert az mindig később van, mint a színműs felvételik, és bementem, és ott ült középen. És akkor így azt mondtam, hogy most akkor ide minek jöttem. Tehát ugyanaz van itt is, tehát hogy mehetek a fenébe. De én tudtam, hogy ha engem úgy fogadnak, hogy nyitnak felém, vagy szeretettel, vagy hogyha nem érzem ezt a megfelelési kényszert.
Igen, ezt a görcsöt.
Igen, hogyha engem ki tudnak nyitni, mert a színmű nem volt. Tehát, hogy ott egyszer jutottam a másodikig, de nem éreztem jól magam egyáltalán. Tehát ugye, amikor később is visszamentem a színműre dolgozni a Bajoskáékkal, mert hívtak minket, amikor mi másodikosok voltunk, ott is az volt ez a szag, hogy nem volt jó emlékű szag. És szagnak hívom. És amikor a Nemzetibe beléptem, ott meg jó illat volt. Valahogy nem tudom
ilyen
miért.
Érzett.
És akkor még nekem semmi közöm nem volt ez. Igaz, hogy leírtam ezt a dolgot, de én azt már elfelejtettem. Én ezt a bizonyítványt, ezt már akkor találtam meg, amikor én már Helga névem voltam, mondjuk 2 év múlva. Akkor. Pakoláztam, nem tudom, és akkor láttam meg, és akkor konkrétan elsírtam magam. És akkor már emlékeztem rá, hogy úristen, tényleg volt egy ilyen bizonyítvány, de odáig így valahogy így elraktam a kis agyamba, vagy nem tudom, hogy mi történhetett, de hogy egyáltalán nem figyeltem ezekre a jelekre, amik kicsi koromban történtek.
Kérj és megadatik. Nekem például volt olyan, hogy én nem emlékeztem rá, nekem anyukám mondta, hogy én mindig is zöld autót szerettem volna. Mondtam, hogy ha felnőtt leszek, és lesz saját autóm, akkor nekem zöld autóm lesz. Én ezt nagyon elfelejtettem, és 18-ban megszereztem a jogsimat, és akartam venni egy ezüst színű Opel Corzát. Valamiért meghiúsult, és akkor a apukám mondta, hogy van egy ismerőse, aki a felesége autóját eladná, tök jó állapotban van. Kimentünk megnézni, és egy zöld Mazda volt. És megvettem, és utána mondta nekem is anyukám, hogy de hát gyerekkorodban ezt akartad. Annyira érdekes, hogy hogy működik az élet.
Hát igen, én ezt mondjuk többször tapasztaltam már, hogy, hogy amit akarok, az úgy lesz valamikor, valahogyan, de azt elérem, hogyha vérveríték árán, akkor is. De erre is több példám van.
A hit az nagyon-nagyon fontos igen. Szerintem. Te egyedül költöztél fel Budapestre?
Először
vagy jött
igen.
a családod?
Nem. Hogy ez nagyon-nagyon vicces volt, mert az én nagyapám, akivel nem nagyon tartottuk a kapcsolatot, édesanyámnak az apukája, ő itt élt Budapesten a Déli pályaudvarnál. Budapesten állítólag akkor ő volt a legjobb üveges és képkeretező. Ezt onnan tudom, hogy az ő kis üzletében, vagy műhelyében nagyon-nagyon sok művész megfordult. És olyan képek voltak ott nála, aztán egy csomót kapott ajándékba a festőktől, tehát a kortárs festőktől, ami ott lógott az ő hálószobájába, a nappaliba, a fürdőszobába, mindenhol. Brutál.
Teli
brutál.
Volt.
Teli volt, az összes volt, tehát nem is láttam, hogy milyen a fal színe kb. És hogy az apukám jött fel hozzá mindig hétvégente, amikor ugye ő lerakta a munkáját, és akkor pénteken beült a kis Trabantunkba, és akkor feljött Pestre segíteni a nagyfatárnak. Kitanulta ezt a mesterséget, és akkor ő mindig szombat-vasárnap jött. Én meg ugye felköltöztem, és akkor hol mentem haza, hol nem. Anyukám otthon volt egyedül, mert a testvérem meg a Moson-Magyaróvári Agráregyetemen kezdte el a tanulmányait. Tehát 4-en voltunk 4 fele. Én akkor kivettem egy albérletet, én, hát a család, nagy verítékek árán kivettünk egy albérletet nekem, hogy ne kelljen éjszaka hazautazgatnom Tatára, bár nem volt hosszú az út, de azért mégis, hogyha este 10-kor végzek a bármelyik iskolába, akkor már most ne menjek. És akkor anyukám egyszer csak az asztalra csapott, és azt mondta, hogy elege van ebből, hogy 4-en 4 fele, akkor menjünk fel apa, anya, meg én Pestre, béreljünk ki egy lakást, és akkor a Rolcsi meg majd jön a testvérem, amikor tud. Csak közben az öcsém ott hagyta az Agráregyetemet, és akkor visszaköltözött Tatára, és meg ott volt ugye a lakás üresen, mi addig feljöttünk, és akkor összeköltöztünk így hárman, és akkor elkezdtük a kis albérletes életünket itt. Anyukámék ugye munkát kerestek, én a Nemzeti Stúdióban voltam, ott is dolgoztam, egyébként esténként jegyet szedtem, hogy legyen pénzünk. Szóval, hogy ilyen rögös volt az út, de hogy az volt a jó benne, és most is az a jó benne az én családomban, hogy mi annyira együtt vagyunk négyen. Aztán később jött az öcsém is, tehát azt hiszem egy évig lakott ott a haverjaival, és aztán utána úgy döntött, hogy jön. Mi mindig így egybe voltunk, és most is. Tehát, hogy attól, hogy édesapám nincs itt velünk, attól mi még egybe vagyunk négyen, és nagyon-nagyon szorosan vagyunk, és mindenen át tudunk menni azzal, hogy erős kötelék van köztünk, hogy mindent megpróbálunk együtt megoldani. És megmondom őszintén, hogy ebből a négyes körből nagyon nem hiányzik senki. Ha nincs párom, ha a tesómnak nincs párja, anyukámnak nincs párja, most konkrétan, vagyis már, mégis azt érzem, hogy én egy kerek egész vagyok ilyen szempontból, mert hogy az a fajta szeretet, meg ez a család, ez nekünk egy olyan biztonságot és erőt ad, hogy akkor se bánkódom, mondom, hogyha nincs senkim, és egyedül lakom.
Az a helyzet, hogy szerintem a mai világban ez már nagyon-nagyon ritka. Annyi válás van a környezetemben is, én is tudom, mi az. Nekem is megvan ez a családi bázis, ez a családi háttér. Szerintem nagyon nagy szerencséje van annak, aki ezt megélheti, azt, hogy ilyen egységként éljen a családban. Nagyon szalad az időm, úgyhogy egy kicsit evezzünk a casting világába.
Egyébként nem azért jöttünk, hogy van, de a gyerekkori történeteink.
De azért is hozzátartozik a rólad kialakult képhez, és ahhoz, hogy így egyben lássuk azt, hogy te szakmailag hogyan működsz, ahhoz hozzátartozik az, hogy honnan jössz, és mit hozol magaddal. És azt gondolom, hogy ezt többen megerősíthetik a szakmából, hogy azért te egy elég különleges módját választottad annak, ahogy castingoltatod az embereket. Nem daráló van nálad, hanem próbálsz az emberek lelkére odafigyelni, ami a mai világban egy nagyon-nagyon különleges dolog.
Igen, de ez is azért van, mert én is jártam castingokra, nem kevésszer. Amikor felhívtak engem, soha nem a casting direktor hívott fel. Én mindig felhívom a színészt, hogyha akarok tőle valamit. Én igazából egyedül dolgozom, van egy operatőröm, mikor ki, de hogy én ezt tök egyedül csinálom, az egyeztetést is, és a castingolást is. Néha beszoktam hívni egy-egy barátomat, akik színészek általában, és hogy akkor segítsenek, hogyha én mondjuk nem tudok. Például volt egy ilyen, hogy elment a hangom, és nem tudtam partner lenni a castingon, és akkor beállt egy barátom, aki színész. De hogy, hogy
fontos igazából kiemelni, hogy aki színész, mert hát aki színész, az megtanulta, hogy hogyan kell kapcsolódni a partnerrel. Jártunk már azért olyan castingokon is, ahol jó, figyelj, most az irodából át tudnál, tudom, hogy számlát kéne írnod, de gyere már át, és olvasd be ezt a szöveget a partnernek. Az azért nem ugyanaz?
Hát nem, hát. Főleg, amikor ilyen self-tépek készülnek, és akkor én szoktam mondani a színésznek, hogy tök jó, hogy meg tudtad csinálni most itt a COVID idején az apukáddal, de hogy
tehát, gyere már inkább be, inkább
gyere be egy kicsit később, amikor már lehet, mert csináljuk meg, és nagyon cuki volt, meg tényleg próbált koncentrálni a gyerekére, de más, nagyon más. És nekem ez mindig is fontos volt, hogy én ahonnan jöttem, és amit tapasztaltam egy-egy castingon, vagy egy-egy forgatáson, hogy ne olyan legyen, amikor majd én hívok valakit.
Neked több volt a negatív tapasztalatod, mint a pozitív ilyen castingok terén?
Nem, én nagyon szerencsés voltam ebből a szempontból, mert amikor én elkezdtem ezt az egész forgatósdit, tehát hogy amikor először engem reklámfilmekre hívtak, rengeteg reklámot forgattam. Nagyon sok külföldit, nagyon sok magyart, és csomó volt olyan, hogy egymás után négy ment, és mind a négyben más voltam, és hogy nem vették észre az emberek, hogy ez ugyanaz a hülye gyerek.
Annyira tudtál.
Igen, tehát hogy így nem én, hanem így rajzoltak meg, nem tudom. Nagyon jó világ volt akkor. És hát közben csináltam svájci filmet, csináltam pici magyar filmnek a epizód szerepét, csináltam sorozatokat, majdnem minden sorozatban benne voltam, amik akkor mentek, ilyen tea, meg nem tudom én micsodák voltak, limonádé volt ilyen sorozat is. Ez volt a címe, hogy limonádé.
Az már nincs meg, de egyébként a barátok köztös részekre,
barátok közt, igen, a szomszédok, igen. Később voltam a jóban, rosszbanban is. Szóval, hogy így mindent megjártam, és nagyon-nagyon sok tapasztalatom volt, nagyon kevés olyan film volt, nagy film, amiben bekerültem, de ott is csak ilyen pici szerepekbe, és egyébként tök jó volt, meg nagyon szerettem csinálni, mert nekem igazából az, hogy engem x száz ember közül választottak ki egy-egy reklámfilmre, az elég nagy önbizalmat adott arra, hogy engem szeret a kamera, és engem érdekelt is egyébként a másik oldal. de hogy annyi minden volt, mert akkor ugye nemzetis is voltam, meg aztán elkezdtem a játékszínben is dolgozni, ott 15 évig voltam.
Igen.
És akkor ugye még egyszer voltam nemzetis 99-ben, és akkor ott volt ez a párhuzamosság, de voltam lent Zalaegerszegen, és Zalaegerszegen például kaptam 3 főszerepet, úgy mentem le, hogy senki nem ismert, ugye amikor befejeztem a stúdiót, még egy évig ott voltam a Nemzetibe összerződtetettként, és én 95-ös évadban lementem Zalaegerszegre, senki nem ismert, de hogy látta a vizsgámat az igazgató, az akkori igazgató, és ő azt gondolta, hogy én ott jó leszek, hát annyira nem voltam jó, meg nem is fogadtak úgy, és innentől nem akartam oda tartozni. Ha én nyitok valaki felé, és hogyha nem kapom azt vissza, akkor én azonnal tolom. Nekem azt ott el is mondták az elején, mivel én nem jártam le ott a büfébe, vagy a klubba, mert ott mindenki cigarettázott és ittak, én nem iszom alkoholt, és nem dohányzom, és soha nem is dohányoztam, és soha nem is ittam, jó, mindent megkóstoltam, de hogy nem, nekem köszönöm szépen elég, meg egyébként is nem hat rám, és nem is ízlik. Tehát, hogy így
ezt, ennyi, igen. Ez,
és akkor minek költsekre? Teljesen felesleges, szóval én nem azt az életet éltem, amit ott lent, mert hogy ugye unatkoztak. Engem állandóan hívtak Pestre forgatni, és hát nem szerettek.
Pont emiatt.
Pont emiatt.
Meg volt a különbség.
Mert nem hiányoztam én egyetlen egy, nem tudom, előadás előtt, vagy próbáról, vagy bármiről, tehát soha nem kértem el magam, csak mindig azt látták, hogy ez megy haza. És akkor jöttek ki az ilyen reklámok, meg az olyan, nem tudom én micsodák, meg járkáltam még szinkronba is akkor sokat. De egyébként, hogyha nem lett volna ez, én akkor sem tudok ott maradni. Tehát, hogy nagyon kevés estét töltöttem ott. Én arra emlékszem, hogy ott rögtön összehaverkodtam az első buszsofőrrel, Csokinak hívták, és Csoki engem mindig megvárt az utolsó busszal. És jött fel Pestre velem, és volt olyan, hogy a 16. kerület, azt hiszem Hársfa utcában laktunk akkor anyáékkal, és hazavitt. Tehát nem a Deák téren állt meg, az nem az volt a vége, hanem hazavitt engem hajnal 4-kor.
És ő volt gondolom az egyetlen így Zalaegerszegen, akihez tudták
kapcsolódni. Egyetlen, akihez, hát még volt a Tóth Roland, mert együtt mentünk le, együtt szerződtünk le a Rolival, de hát ő ott rögtön megtalálta a szerelmet, meg az életet, meg mindent, aztán utána őt elvitték katonának, de hogy én ott tök egyedül voltam, és hogy annyira nem is figyeltek rám, sőt, én arra emlékszem, hogy az első próbán, amikor beültünk az első olvasópróbára, akkor volt egy férfi, aki ott a művészeti vezető volt, és akkor ő volt ott azt hiszem a koreográfus is, és akkor így azt mondta, így kezdte. Na, nézzük, mit tudnak a pesti színészek. Akkor én azt gondoltam, hogy hát akkor ezt én így nem szeretném, ezt a színházat, úgyhogy köszönöm szépen, akkor ezt most még megcsinálom. És végül is úgy jöttem el, hogy ilyen április környékén azt mondtam az igazgatónak, Halasi Imre volt egyébként, hogy én el szeretnék jönni a színházból, aztán ő is eljött, ő ment az operetbe, úgyhogy végül is ketten jöttünk el. Akkor ugye megvolt a pletyka, hogy biztos együtt megyünk, és majd én az operetnek leszek a sztárja. Hát én tudtam, hogy nem, mert nem tudok énekelni. Tehát, hogy attól, hogy én 12 évig zenetagozott is iskolába jártam, nekem nincs úgy jó hangom, hogy visz is a színpadon. Tehát, hogy van hallásom, meg nem vagyok hamis, meg ilyesmi, de hogy nem tudok így énekelni.
Fontos az ember életében meghozni ilyen döntéseket, azt gondolom, hogyha valahol nem érzed jól magad, akkor az nem az utad. Legalábbis én így gondolom, hogy azért vagyunk ezen a világon, hogy boldogságban éljük a hétköznapokat. Persze jönnek hullámvölgyek, meg van rossz paszban az ember, nem erről van szó. Csak hogyha valahol tényleg azt érzed, hogy nem vagyok jó helyen, nem érzem azt, hogy itt kell lennem, akkor nem kell ott lenned.
Jó, hát nálam ez soha nem volt kérdés. Tehát, hogy én mindig így éltem az életemet, legalábbis szakmai szinten. Tehát, hogy ahol nem voltam jó helyen, ahol nem éreztem jól magam, ott én nem gondolkodtam egy percet se. Tehát tudtam, hogy nem lesz munkám, amikor feljöttem úgy áprilisba Zalaegerszegről, hogy ott hagytam egy főszerepet, ami még egyébként jó is lett volna, mert nagyon jó kollégák voltak, tök jó volt a darab, de azt éreztem, hogy ha én egy perccel tovább itt maradok Zalaegerszegen, megfulladok. Figyelj, én úgy mentem le mindig busszal reggel, nem tudom, 6-kor indult a busz, vagy valahogy így, hogy leérjek ugye 10-es próbára, hogy amikor elhagytam Balatonnak azt a részét, ahol már közelebb volt Zalaegerszeg, mint Pesthez, én konkrétan sírtam. És 25 éves voltam. Tehát, hogy nem a 13 éves kislány, akit elengedtek Pestre, hanem ez a felnőtt, aki már döntéseket hozott, és már dolgozott, és megérezte a színháznak az ízét, és hogy egyszerűen nem éreztem jól magam, pedig mondom, 3 főszerepet játszottam.
De nem ez a lényeg.
De nem ezért mentem le. Uh-huh. Mert egyrészt ugye azért is, hogy kipróbáljam magam mindenben, másrészt meg azért, mert hogy jó lett volna, hogyha a színész diplomámat azt úgy kapom meg, hogy jókat tudok felmutatni, de hát senki nem jött le Zalaegerszegre, mert senkit nem érdekelt az a színház. Uh-huh. Tehát, hogy uh-huh. még csak meg se néztek. Tehát az ottaniak, azok biztos rajongtak értünk. Volt egyébként egy rajongom minden nap, hozott nekem egy vörös rózsát, egy szál vörös rózsát.
Ó, de kedves.
Igen, és mindig megvárta a művészbejárónál. De hogy én egy közösségbe akartam tartozni, mint ahogy én állandóan mindig közösségben éltem, és nekem ez ilyen lételem egyébként. Én mondjuk most nagyon szeretek egyedül is, mert hogy én szeretek magammal lenni.
Főleg, hogy azért rengeteg emberrel meg energiával találkozol a hétköznapi életben.
Igen, és hogy nekem az a feltöltődés egyébként, amikor otthon lehetek egyedül, és akkor soha nem unatkozom, tehát mindig van valami, amit csinálok, például nagyon szeretek takarítani, vagy füvet nyírni, mert hogy ezek engem kikapcsolnak.
Azt mondják egyébként, hogy a mosogatás is ilyen. Ezek a dolgok, amiket úgy manuálisan csinálsz, és nem gondolkozol uh-huh. közbe, az kvázi ilyen meditatív, kikapcsoló állapot.
Átrendezni a lakást, uh-huh. ilyeneket. Uh-huh. Szóval ilyen szeretem kreatív. Ezeket.
Mikor döbbentél rá arra, hogy neked jól megy nem csak a színpadnak azon az oldalán, vagy a kamerának azon az oldalán, hanem így a háttérben is tök jól tudod így a szálakat összekapcsolni. Volt egy ilyen kattanás benned, hogy hú, ebbe jó vagyok?
Hát igazából az volt, hogy a Ziglódinak az érájába mentem vissza, ő volt már akkor az igazgató a Nemzetiben, 99-ben, ővele ugye dolgoztam 94-ben, amikor még ott voltam stúdiós. Uh-huh. És az Iglódi volt az, aki ezt meglátta bennem. Nem tudom, hogy hogyan, de hogy egyszer csak így odajött hozzám, amikor len voltunk Szegeden. A trilógiával voltunk rá, az István a király, uh-huh. Veled uram, meg a Attila Isten ostor, azt hiszem ez volt uh-huh. a három. És hogy azt mondta nekem, hogy tök jó lenne, hogyha segítenék abban, hogy összeszedném ezt a társaságot, a háttérszereplőket, a statisztériát, meg a táncosokat, és hogy így egybe kéne szerződni a Koroknai Karcsival, a Karikával, aki Szegedi Szabadtérinek volt akkor a vezetője, és a Román Sanyi volt a koreográfus akkor, és hogy akkor mi így üljünk össze, és akkor dumáljuk át ezt az egészet, hogy akkor hogy lesz ez a nagy szerződés.
Nem lepődtél meg?
Nem, nem mert hogy én mindig ilyen szervező voltam. Tehát, uh-huh. hogy a barátaimmal is mindig én kezdeményeztem, most az érettségi találkozókat én szervezem, meg hogyha, mit tudom én, valaki azt mondja, hogy szeretne ezt meg azt, akkor azt mondom neki, hogy oké, akkor menjünk el és üljünk le egy kávéra. Tehát mindig én vagyok az ötletgazda. Uh-huh. És hogy én szervezem össze az embereket, és nekem ez egyáltalán nem volt bonyolult, mert nem tudom, valahogy mondom, ezt otthonról hozom, édesapám is ilyen közösségi ember volt, és hogy attól, hogy én felnőttek között voltam, akik felnőtt gyerekek voltak tulajdonképpen, vagy gyerek felnőttek, uh-huh. nálam jóval idősebbek, hát ők ilyen 16-18 évesek voltak, én akkor voltam 5-6. Meg apukámon láttam azt a szervezőkészséget, meg amit ő egész életében összemozgott, meg csinált, és hogy mindig ment valahova, és mindig az összefüggéseket látta, és én is egyébként ilyen vagyok. Mm. Tehát, hogy az én olvasatomban például egy színészegyeztetés, az biztos, hogy nem olyan, mint másiba. Én ebben nagyon különös vagyok. Én egyébként nem különlegesnek mondanám magam, hanem különösnek. Tehát, hogy ilyen, valahogy ilyen más. Én mindig máshogy csinálok mindent. Tehát, amikor van egy út, amit mindenki tud, hogy így kell csinálni, én tuti, hogy fordítva jövök vissza rajta, és nekem úgy sikerül. Hmm. Mert én máshogy látom a dolgokat, mindent máshogy látok, az embereket is szerintem máshogy látom. Nem tudom, hogy honnan, de van nekem valami olyan kapcsolódásom az energiákkal, uh-huh. amitől, mondom, különös, amilyen vagyok. Egy kicsit ilyen autistának mondanám magam egyébként. Nagyon sok mindenben azt érzem, hogy...
Hogy van valami ilyen plusz dolog.
Igen.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert te nagyon hallgatsz a belső hangodra is, és a logikai készségedre is, plusz van egy vizuális memóriád is, tehát hogy olyan szépen egyensúlyban tudod tartani ezeket, mert nem az van, hogy csak a logika, mert amikor van egy olyan érzésed, hogy nem érzed kellemesen magad benne, akkor eljössz Zalaegerszegről, hiába három főszerepet játszol. Az már, hogy mondjuk a Goda Krisztinának a filmjében is castingoltál, ezután az Iglódis történet után volt?
Hát úgy volt, hogy ugye az Iglódi behívott engem, és akkor 99-ben ugye leszerződtetett, és akkor a játékszín is megkeresett, illetve már előtte megkeresett, csak akkor volt egy betegség, és akkor húzódott egy dolog, úgyhogy én tulajdonképpen a játékszínben és a Nemzetiben akkor újra egyszerre kezdtem. a napsugárfiúkkal és a nyugati világbajnokával, a napsugárfiúkat a Garassal és a Haumannal, Lehocki Zsuzsival, szóval egy csodálatos kis szereposztás, és Lippai Laci, ne felejtsem el őt is, mert Lacika is egy csoda srác volt, és Úri Pipi, és Komlós Pisti, és ők már nem élnek. Ez borzalmas, hogy egyik se él, csak a Lehocki Zsuzsi, hála Isten is olyan jól néz ki, hogy most találkoztam vele, igen, és nagyon-nagyon örültem neki, hogy megölelgethettük egymást. Szóval, hogy így kezdtem, és akkor ott volt az a pillanat egyébként, amikor elkezdtem ezen gondolkozni, hogy ez tök jó, ez a másik oldal is, meg hogy izgalmas. Nekem volt egy ügynököm, úgy hívják, hogy Bándi Zsolt, nem tudom már mi van vele, ezúton üzenem neki, hogy én még élek, és hogyha úgy gondolja, hogy meg akar keresni, akkor keressem meg, mert volna miért.
Volna miért?
Volna.
Nem árulod el, hogy miért?
Nem. Hát van egy lezáratlan dolgunk, filmes dolgunk a Kaméleon idejéből, Goda Krisztina Kaméleon című filmnek az idejéből, és na mindegy, eltűnt.
Jó lenne lezárni.
Igen. És hogy ott volt az, hogy ugye a Zsolt, mint ügynököm közreműködött, nagyon-nagyon sok munkát adott ő is természetesen, hát én is hoztam saját részről, de hogy ő is sok tévéfilmet csináltam, meg ilyen tévéjátékokat, voltak ezek az Éjszaka című ilyen, nem tudom, egy Rejtőjenő, meg mindenféle ilyen kis novellákat feldolgoztak, és akkor azokat forgattuk, Málnai Leventével például, szóval, hogy sok mindenkivel találkoztam akkor is. De azért én már úgy ismertem a szakmát, mert ugye mindenki reklámozik. Tehát, hogy minden rendező csinált már 3-4 reklámot, Kapitány Iventől kezdve mindenki. És hogy én igazából így ismertem meg az operatőröket, a rendezőket, a háttér embereket, a gyártásokat, a producereket, mindenkit. És hogy ott volt az, hogy egyszer csak így felhívott engem Zsolt, ugye volt neki egy ügynökség, és azt mondta, hogy figyelj már, Mandula, te annyi mindenkit ismersz, mert ugye voltam vidéken is, meg Szegeden vannak barátaim, Nyíregyházen, tehát az ország minden pontján, tehát apukámnál most már talán több barátom van, vagy több ismerősöm van, mint neki volt, ő is mindenkit ismert, én nem is értem, hogy hogyan.
Nem tudtok olyan helyre elmenni, hogy valakinek köszönt volna.
Nem tudtunk, és hogy már én is eljutottam ilyen szinten, hogy akárhova megyek, már külföldön is találkozom ismerősökkel. De hogy az történt, hogy megkért engem, hogyha van valamilyen különlegesebb munkája, hogyha felhív engem, akkor így beszaladok, és akkor mondok neki egy ilyen 6 lehetőséget, mit tudom, én mondok egy ilyet, hogy egy reklámfilmre kerestek vörös hajú, dagadt, 20-30-as színészt, férfit, és hogy ő nem tudott mondani egyet sem, meg hetet oda toltam neki, és így állt, hogy honnan tudod?
És a neveiket is tudtam.
És a neveiket is tudtam, és általában a telefonszámaikat, vagy legalábbis, hogy hol lehet őket megtalálni.
Aha.
És egy idő után azt vettem észre, hogy én ott ülök benn a podcastingban, és tolom a dolgokat, és akkor jött a Goda Krisztának ez a Csak szex és más semmi című filmje, és én nem ismertem a Krisztát, ugye az volt az első nagyjátékfilmje, és így bedobott engem oda, hogy akkor segítsek a Krisztának, és valahogy olyan kapcsolatba kerültünk a Krisztával, hogy onnantól kezdve így azt merem mondani, hogy fogjuk egymás kezét, és ilyen harcos társak vagyunk, és hogy így mindenen átmegyünk, mert amikor a Kaméleon forgattuk, akkor az ugye az volt a harmadik munkánk együtt, megcsináltam vele reklámfilmeket is, és akkor én azt mondtam, hogy én itt befejeztem. Tehát, hogy elegem van mindenkiből, az emberekből, nem akarok több telefont megereszteni, a saját életemet akarom élni, mert az egy nagyon kemény forgatás volt nekem, mert hogy így mindent így rám raktak. Volt egy-két, Vedre Sandi például akkor még ott volt, és ő segített nekem, meg Bogát Mesi, mind a kettővel tartom a kapcsolatot egyébként, az Andi, ő is castingos, meg színészegyeztető, a Mesi meg elment egy másik irányba, de ő sokat énekel, tehát hogy fellép a párjával. Ők voltak, akik segítettek, de hát a Mesi akkor, nem tudom, 8 hónapos terhes volt, és mindig mondta, hogy kijön segíteni, és mondtam, figyelj, csak egyet többen leszünk, tehát nem kell, inkább maradj otthon, pihenjél.
Igen, és mondjuk már akkor a pocokkal,
Andinak
igen.
Meg ugye tartani kellett ott az ügynökségen a frontot, és annyira besokaltam, hogy mindent nekem kellett csinálni, ott az utolsó statisztától kezdve mindenre nekem kellett figyelni. Ott volt egy olyan pontja az életemnek, ami 3 éjszakás felvétel volt a körúton egy szállodában, és 2x300 fő statiszta, és 1x, mit tudom én, 60 fő. És egyik éjszakáról a másik éjszakára ugye őket diszponálnom kellett, hogy hányra kell jönni, és én egyesével irkáltam nekik hajnal 4-kor a kanapénak az aljába ülve, hogy akkor hányra kell jönni egyesével. az SMS-t hajnal 4-kor, amikor befejeztük a forgatást, és ott minden egyes ilyen elküldésnél így bebóbiskoltam, és annyira fáradt voltam, hogy meghűltem. Aludtam 2 órát, és mentem éjszakázni, és hogy ezt másnap is megcsinálni, és aztán harmadnap azt a 60-at, és akkor így azt mondtam, hogy gyerekek, hát én nem vagyok ennek az ügynökségnek a senkije, tehát hogy miért nem segítetek, vagy miért nem kérdezitek meg, hogy haló, bírod te ezt? Na és akkor ott mondtam, hogy vége, de aztán az történt, hogy ahogy vége lett, június 6-án lett vége ennek a forgatásnak, és akkor letettem a tollat, és azt mondtam, hogy jó, akkor vége van, június 6-a, és én innentől kezdve senkit nem akarok látni. És egyszer csak csörgött másnap a telefonom, kialudtam magam, és ilyen 11 óra körül felhívott engem. Gyorsan akartam mondani a nevét, ő is meghalt, gyártásvezető Zsolt, eszembe fog jutni. És azt mondta, hogy hát ugye a Gálvölgyi Show-ba kéne segíteni, mert hogy a Kaméleonban volt a kellékes lány, és azt mondta, hogy annyira jól összefogtam a társaságot, és hogy ő még ilyet sose látott ilyen tiszta szervezőtől, meg hát ismert is azt hiszem a reklámokból, hogy szerinte hívjon fel engem, Makkos Zsolt. Makkos Zsoltnak hívták. És akkor én így hebegtem, habogtam, mint egy hülye gyerek, hogy hát én most nem szeretnék, meg tehát kb. Ilyen értelmes mondatokat mondtam, és így mondtam, hogy szerintem tegyük le a telefont, és pizsamába ültem az ágyon, emlékszem le, és így ültem, mondom, én nem teltem meg ezt a Zsuzsival, ő ajánlott. Jó, felhívom, visszahívtam, és mondtam, Zsolt, kezdjük előről a beszélgetést, jó, holnap találkozunk. És akkor elmentem, találkoztunk, és mondta, hogy hát kéne egy kis segítség, mert hogy elment a lány, és akkor helyére, hogyha én megtenném, hogyha ráérek, és mondtam, hogy ráérek, oké, és akkor a tesóm meg azt mondta, hogy figyelj már, olyan jól csinálod ezt az egészet, mert látom, hogy mit csinálsz, hogy csináljunk rá egy KFT-t. Adok rá pénzt, vegyél videókamerát, meg tudom én miket, és akkor csináljuk. Így kezdődött igazából. És aztán felhívott a Kriszta, mert a következő munkájához felhívta a Zsoltékat, hogy kéne neki castingos, és akkor mondták, hogy hát én nem vagyok, és akkor felhívott engem, és mondta, hogy Helga, te most hol vagy? Mondom, hát éppen itthon, de mert? Hát mert, hogy lenne egy munka, és én veled szeretném csinálni, és innentől kezdve mindent veled szeretnék csinálni. És én meg így ültem, hogy atya ég, hát akkor csináljunk egy KFT-t. Ilyen tök büszkeség volt. De nem jó. Csak a Krisztával dolgoztam, nagyon persze. Sok mindenkivel
de hát ez egy akkora mérföldkő az ember életében, amikor belefekteti a munkát, tényleg már azt is mondhatni, hogy itt a vége felé kicsináltad magad ennél a munkánál, a határaid legszélére sodródtál, és akkor megkaptad amúgy az elismerést.
Igen.
És eljöttél, hogy ja, hogy nekem ezzel dolgom van, akkor ezt görgessük tovább. Nagyon-nagyon szalad az idő, úgyhogy még egy pár ilyen kis bölcsességmorzsát szeretnék kérni tőled. Most nagyon exakt módon fogom mondani, hogyha valaki bemegy egy castingra, mi a legelső dolog, amit meg kell tennie, milyen attitűddel kell oda menni, mi az, amire odafigyeljen az, aki hát szeretne forgatni?
Először is mutatkozom be mindenkinek, mert azt úgy általában elfelejtik valahogy így, még akkor is, hogyha nagyobb színész, jó, mondjuk nem a Hauman Péterre gondoltam, de mert hogy vannak ott olyan emberek, akiket nem ismer, és nyugodtan lépjen oda szerintem az operatőrhöz, vagy akivel én dolgozom, mert hogy az nagyon szimpatikus. Fura, mert valahogy így nem tudnak kiállni az emberek magukért. Bejön, és így zavarba van. Miért van zavarba? Tehát, hogy én egy ugyanolyan ember vagyok, és hogy nem tudom, hogy feloldani azt az első pillanatot. Mert hogy én szeretettel hívom fel, elmondok neki mindent, amit kérdez, az arra válaszolok, hogyha tudok, megkérdezzen. Ugye ez nekem nagyon fontos, hogy kap egy jelenetet, és hogy azt se tudja, hogy mi történt előtte, és mi lesz utána, és hogy mi lesz a castingon, de mivel ugye én castingos létből jöttem, mert rengeteg castingon voltam, engem egyébként nem zavart, hogyha nemet mondtak, mert hogy nagyon sok igent is kaptam, és nekem ez egy ilyen jó muníció volt az egészre, csak mondom a tapasztalataimból, hogy nem voltak emberségesek, a castingosok is olyanok voltak, hogy amikor mondjuk elmentem egy castingra, és megkérdeztem ott, hogy ki a casting direktor, és mondtak egy nevet, akkor azt mondtam, hogy ja, én hozzá nem megyek be, mert nem akartam egy pofont kapni. Volt olyan, hogy bementem, és olyan megalázónak éreztem az egészet, és azt mondtam, hogy minek nekem ez? Tehát én ilyen merész vagyok ebből a szempontból, meg bátran élem így az életemet, hogy lépek egyikből a másikba.
De akkor érmerésznek lenni, nem?
Simán.
Egy ilyen szituációban.
Szerintem csak annak ér lenni. Ebbe a világban meg pláne. Tehát én nagyon-nagyon sok olyan emberrel találkoztam, és nagyon sok olyan ismerősöm, barátom van, haverom van, akik beragadtak valahol. És én nagyon-nagyon sokszor mondtam nekik azt, hogy jöjjenek el abból a színházból, mert látom, hogy nem érzi jól magát, soha nem fogják színésznek kezelni, mert ő is stúdiós volt velem, és mindig ez a volt stúdiós maradt, és nem kap elismerést, és szerintem, aki azt mondja, hogy őt ostorral és csúnya szavakkal lehet inspirálni, az hazudik. Nincs olyan ember, akit nem érint meg az elismerés. Én azért örültem ennek a dolognak, amikor a Kriszta felhívott, és azt mondta, hogy csak veled szeretnék innentől dolgozni, mert tőlem mindig megkapom. És hogyha másért nem, akkor ezért érdemes dolgozni, mert ő mindig dicsér engem, és ő látja, hogy én mennyit teszek bele a munkámba, és nem úgy bírál, hogy negatívan és megalázóan, mert hogyha valamit hibázok, akkor természetesen ő is elmondja.
Oldjuk meg a problémát.
Igen.
Tehát, hogy arra fókuszál, hogy tehát mi lesz a megoldása.
Ne aki a hibás, ne ezt keressük, hanem oldjuk meg, lépjünk át ezen a dolgon. Én ennek a híve vagyok, és annak, és nekem nagyon jól esik az elismerés, és mindig is jól esett, mert amikor zeneiskolába jártam és vizsgáztam, akkor is jól esett, ha ötöst kaptam. Ha megdicsértek ebből, akkor azért éreztem jól magam.
A színpadon álltál, megtapsoltak.
Igen, de az nem volt olyan erős érzés, mint hogyha én felhívtam egy színészt, és azt mondtam, hogy figyelj, akkor van 45 napod ebben a magyar filmben. Nem volt olyan erős, mert én valahogy így adni. Kiskoromban azt gondoltam, hogy én egy önző gyerek vagyok, de felnőtten rájöttem, hogy én adni sokkal jobban szeretek. Úgyhogy nekem ez, és megpróbálom megteremteni azt a milliót, hogyha bejön valaki castingra, hogy ne azt érezze, hogy egy olyan megfelelési kényszer van rajta, amit nem tud legyőzni, hanem hogy legyen egy ilyen kávéházi cseve, és akkor, hogyha bármit kérdezhet, nincs hülye kérdés egy castingon. Mert hogyha őt foglalkoztatja a karakter, akkor ő tud kérdezni. Ha meg nem kérdez, akkor azt gondolom, hogy akkor ő most csak eljött egy castingra, megcsinált, aztán hazament.
De egyébként sokan nem azért nem kérdeznek, mert nem érdekli őket, hanem mert félnek feltenni a kérdést.
De miért?
Mert hogy lehet most ebben a szituációban én kérdezhetek? Én engem most ide hívtak, nagyon szépen köszönöm, úristen, mekkora dolog, és így leblokkolnak ettől a helyzettől.
Pedig szerintem, nem tudom, mert én soha nem voltam ilyen, tehát hogyha én valamit akartam, akkor azt kimondtam, vagy hogyha akartam, akkor azt megcsináltam, de nem volt ilyen. Engem a Nemzeti Stúdióban is azért vettek fel, mert én tök más csináltam, mint a többiek. Tehát volt egy szituáció, amire mind a 30-an ugyanazt csinálták, én voltam az egyetlen, aki nem. És engem ezért vettek fel a Nemzeti Stúdióba. A Kállai Ferenc. Én szeretem az embereket. Annak ellenére, hogy a Kamélán ideje alatt, akkor azt éreztem, hogy nem akarok senkivel se találkozni, csak a családommal.
Jó, de be lehet sokkalni azért.
Be lehet,
gondolom,
igen. Én is beszoktam néha. Tehát vannak olyan napok, amikor többször is volt már ilyen, hogy így 3-4 napig beburkolóztam a lakásba, és nem beszéltem senkivel, nem vettem fel a telefonokat, még a szüleimnek se, és ők se tudták, hogy mi van velem, írtam egy SMS-t, hogy jól vagyok, majd jelentkezem, és hogy egyszerűen nem akartam, mert tudtam, hogy ha nekem most ki kell lépni, én nem tudom azt sugalni, vagy nem az az energiám, ami szokott, és amit megszoktak a barátaim.
És akkor töltődni
És akkor inkább kell. Nem, és nekem is kell töltődni.
Van nekem, ezt lehet, hogy nem említettem neked, egy asszociációs játékom. Fogok mondani 5 szót, ami az első dolog, ami az eszedbe jut, azt vágd rá, és akkor utána majd kifejtjük, hogy vajon az elméd miért éppen ezt a szót választottam. Oscar díj.
Nekem nem. Nem mozgat meg igazából semmit.
Nem mozgat meg.
Nem.
Jó. Alkohol.
Hát, én nem iszom alkoholt, és egyébként meg a véremben van egy olyan enzim, amitől nem tudok berúgni.
Oké, erre visszatérünk. Vezetés.
Imádom.
Barátság.
Férfi barátság is van.
Véradás.
Paneldonor vagyok.
Köszönöm szépen. Akkor most térjünk vissza egy kicsit az Oscar-díjra, ugye ez volt az első szó, amire asszociáltattalak, és azt mondtad, hogy nem mozgat meg.
Nem érdekel, mert ez egy olyan díj, ami, hogy mondjam, nem teljesítmény orientált, tehát hogy nem a legjobbat díjazzák, hanem mindenféle más szempont van.
Jó, szerintem lépjünk is tovább az alkoholra, amire azt mondtad, hogy van egy enzim a szervezetedbe, ami nem hagyja, hogy bebódulj tőle.
Igen.
Erre mikor jöttél rá?
Hát azt hiszem 16-17 éves voltam, amikor játszottunk a barátainkkal még Tatabányán, és hát én inkább ittam. És semmi bajom nincs. Én mindenre emlékszem.
De te azt sem tudod, hogy milyen mondjuk másnaposnak lenni.
Nem. De én nem voltam berúgva se soha. Kóstoltam minden bort, sört, viszkit, pálinkát, nem, konyakot, nem tudom én. Tehát mindent kóstolja, pezsgőt. Annyira utálom, hogy hány ingerem van tőle. És a szagoktól is, már az alkohol szagától. Mondjuk az ilyen pálinka, meg ilyeneket, azokat jó megillatozni, de egyébként egyáltalán nem mozgat, és nem is érdekel az alkohol. És aztán, amikor a veszetteket csináltuk a Godával, akkor az úgy volt, hogy novemberben kezdtünk volna forgatni, ugye Klem Viktor és Vidnyánszky Attila volt a két főszereplő, meg Fenyő Iván, és mit tudom én, egy szombati napon kezdtünk volna forgatni, és pénteken közölték velünk, hogy nem indulhat el a forgatás, mert ugye a gyártási tervet azt újra kell gondolni, és kb. Fél évet csúszunk. És ezt ugye meg kellett mondanunk a színészeknek, úgyhogy Krisztával átgondoltuk az egészet, és akkor a felét ő hívta fel, a másik felét meg én, hogy gyorsak legyünk, és hát mindenki így, mint egy, annyira vártuk ezt a filmet. Nagyon készültünk rá, a srácokkal 8 hónapig edzettek rá, meg hát én hát is, igen. Tehát hogy én is tudtam igen, összes koreográfiát, meg mindent, mert Eszkrima Kaliszta, úgyhogy én is jártam az edzésekre, hogy össze kellett fogni a srácokat, és ha már ott vagyok, akkor ne üljek a padon, hanem akkor csináltam én is velük, és tök jó volt. És képzeld el, hogy ezt ugye így közölték pénteken, hogy mi szombaton nem indulhatunk el ezzel a filmmel, egyébként 73 napot forgattunk a filmben, és jobban is tettük, hogy nyáron kezdtük el, május végén kezdtük el forgatni. Akkor az volt, hogy akkor a Klem meg az Ati felhívtak, és azt mondták, hogy akkor este találkozunk, az Örkény Színházban volt egy cseresznyéskert, megnézzük, és utána beülünk valahova, és akkor ők engem leítatnak, és mondtam, jó, meg lehet próbálni. És akkor tényleg ez volt, beültünk akármelyikbe, és akkor hozták nekem a... mit is?
Hát, biztos, hogy alkoholtartalmú
volt. Nem
tudom,
mi volt, valami neve volt, Pinky, vagy mi az Isten, és ilyen deciket hoztak, és már 8-nál tartottunk, amikor én így mondtam, hogy gyerekek, mondjátok már meg, mit kéne érezni, mert akkor azt mondom, csak hagyjak már egy kólát. És akkor tényleg ez volt, hogy nekem nem sikerült, és akkor hajnal 4-kor azt mondtam, hogy jó, akkor most így elég volt a leítetásból, srácok, ti mehettek tovább, de én most már hazamegyek, és én beültem az autómba, és hazamentem, és azt mondtam, hogy ha engem most megfog a rendőr, akkor megérdemeltem. Mert soha, tehát hogy én nem iszom alkoholt, és most az egyszer, de nem volt semmi, mindenre emlékszem, teljesen normális, jól voltam, és még jöttek emberek, és azok is mondták, hogy hát ők ezt nem hiszik el, hogy még csak piros posgás se volt az arcom, tehát hogy semmi, hát nem érintett.
Szerencsés vagy egyébként, hozzá kell tegyem.
Igen, és ezt azért tudom egyébként, mert hogy 4 éves koromban kivették a mandulámat, és nem tudtak elaltatni. Tehát, hogy én végig éreztem, hallottam, láttam mindent, nem mertem kinyitni a szemem, persze 4 éves voltam, nem ismertem szólni, de hogy engem nem tudtak elaltatni a műtét alatt. Hűha. Úgyhogy én az nekem egy nagy trauma volt. Utána később jöttem rá, hogy hát, hogyha alkohol se, meg semmi, akkor itt valami gáz van.
És akkor kiderült ez az enzim?
Hát nem akkor derült ki, hanem akkor, amikor először adtam édesapámnak vért, akkor derült ki.
De durva. Vezetés.
Imádok vezetni. Valahogy így nem vonzott engem egyébként ez a vezetés. Ilyen 17 éves voltam kb., amikor egyszer apukámnak mondtam, hogy még mielőtt elmegyek vezetni, azelőtt tanítson már meg engem, és akkor hát ott mentünk 2 kört a kocsinkkal, de valahogy úgy nem, és akkor, amikor beirattak engem, 18 éves voltam, 19, bocsánat, és arra emlékszem, hogy az első vezetésnél én már annyira merész voltam, de tehát, hogy én nem tudtam vezetni, tehát igazából az, hogy most ültem benn apukám mellett, úgyhogy én fogtam a kormány, de hogy na mindegy, hát én Tatán tanultam meg vezetni, ahol nem tudtam előzni, nem tudtam tolatni, mert nem volt forgalom. És hogy arra emlékszem, hogy a leges-legelső utam, amikor beültem az oktató mellé, és azt mondta, hogy akkor most felmegyünk a gimnáziumhoz, és át kellett menni Tatán, akkor én kb. Derékig lógtam kinn az ablakomba, a bal ablakba, és közben fogtam a kormányt, és száguldottam 70-nel fel a gimi felé, és láttam, hogy jön le a testvérem a gimnáziumból, és így üvöltöttem neki, hogy Rolcsi vezete! és az én oktatóm szerintem ott őszült meg abban a pillanatban.
De ez hogy egy ilyen szabadságérzés akkor neked, igen. Amikor a kormány mögött
vagy. Igen, és hajót is nagyon szeretek vezetni.
Megvan a hajós
vizsgám? Volt egy hajó, igen. Oh. Van hajós vizsgám is, volt egy hajónk az exemmel, és hogy az is olyan nagyon jó érzés volt, amikor az a vizsga is megvolt, úgyhogy mit tudom én, volt 25 pasi, meg azt hiszem még volt egy nő. De az nekem a vezetés az minden, az bármi. De jó. Motoroztam is sokáig. Szóval nagyon szeretem a vezetést.
Barátság, ez a következő szó.
Igen, azért mondtam, hogy van férfi barátság is, mert nekem van egy férfi barátom, úgy hívják, hogy Szatmári Attila, és színész a Magyar Színházban. Vele olyan egyértelmű ez az egész, hogy nem kell magyarázni. Ő is stúdiós volt, tehát hogy évfolyamtársak voltunk, és azóta ismerjük egymást, most már 32 éve, de hogy mindegyikünknek megvolt a saját szerelmi nő-férfi élete, és mi valahogy így annyira összehangolódtunk, de nem is akkor, mert ugye csak évfolyamtársak voltunk, tehát nagyon ritkán találkoztunk, mert őket is más tanította, mint minket is más tanított. Amikor összekerültünk 94-be, amikor leszerződtették őt is a színházhoz, és ő ott is maradt, nem tudom megmondani, hogy mitől, de egyszerűen ugyanaz a szeretet nyelve, mint az enyém. Csodálatos színész egyébként szerintem, és én bárhol, ahol tudok neki segíteni, akár egy ilyen castingos munkában, vagy filmekhez, hogy bejusson, én mindig azon vagyok, hogy jöjjön, mert egyébként nagyon, nagyon jó színész, csak alacsony, ahhoz képest, hogy azért vannak jóval magasabb színészek, és hogy ők viszik el mindig a tejföld, de közben meg zseniális, szerintem nagyon-nagyon tehetséges fiú, és jó képű, és olyan csodálatos belseje van.
És van férfinői barátság.
Van, én sőt,
jó
van.
Is. Egyébként nekem is van egy fiú barátom még a gimnáziumból, és nálunk is tulajdonképpen a csajokat velem beszéltek, én a srácokat vele beszéltem, és olyan jó volt egy olyan emberrel beszélni, hogy figyelj, ilyenkor ti mit gondoltok, pasik? És akkor elmondja, aha, jó, hát akkor ezt inkább hagyjuk a francba. Tehát, hogy tudott olyan baráti, tud olyan baráti tanácsokat adni, ami szerintem egy női-női, férfi-férfi barátságban nem feltétlenül van meg, mások az energiák. A végére az utolsó szavad az volt, hogy véradás, és erre mondtad.
Paneldonor vagyok.
Paneldonor vagy. Ez mit jelenti. Akar pontosan?
Az azt jelenti, és ezt ott tudtam meg, amikor édesapámnak volt egy műtétje, és kellett neki vért gyűjteni, akkor, tehát ugye én voltam az első, aki elmentem neki vért adni, mert ugye nem stimmelt a mi vércsoportunk, de mindig becserélik, és én meg abba tudtam neki segíteni, hogy kírtam a Facebookra, és aztán jött mindenki, és segített. És amikor először adtam neki vért, akkor egy olyan 2 hét múlva engem felhívtak telefonon, és azt mondták, hogy annyi minden van a véremben, amit ők fel tudnának használni, és hogy tudnék segíteni embereknek, hogy szeretnék, ha ilyen rendszeres véradó lennék, és azt így hívják, hogy paneldonor, és nekünk van mindig egy 3 havonta adhatunk vért, és akkor 3 havonta engem felhív, most is megyek pénteken egyébként, és hogy többet adunk, mint egyébként egy normál véradáson, és még akkor sem tudtam, hogy ez mit jelent, csak aztán utána ugye sokszor mentem, és akkor én így kérdezgettem azoktól a hölgyektől, akik szúrtak és vették, és ott sertepert éltek körülöttünk, és megláttam bal oldalamon egy fiút, aki ugyancsak ilyen paneldonor volt, mert hogy azon a napon akkor csak mi mehettünk. És azt láttam a lapján, hogy ugye ott volt egy rubrika, ahova számok és betűk kerülnek, és neki volt mondjuk 4. Nekem meg 6 sorban volt, nem tudom én hány ilyen betűszám, valami, és megkérdeztem, hogy ez mit jelent, és ő mondta, hogy hát neki 4 féle dolgot tudnak kivenni, az enyémből meg nem tudom én hányat, és hogy az én vérem az valami olyan különleges, hogy így csodálkoztak is. Apukám engem mindig úgy hívott, hogy te kékvérű vagy, tuti. Úgyhogy hát én kékvérű vagyok. Úgyhogy ezt így tudtam meg, és én azóta adok vért. Mondjuk a COVID alatt ritkábban, mert azért féltem én is, hogy mi van. De nagyon jó érzés az, amikor egyszer csak kapsz egy üzenetet, és az van, hogy most viszik a véredet valakinek, és megmented vele az életét.
Sokat jelent.
Igen, és én azt gondolom, hogy én azért jöttem erre a világra, egyrészt a szüleim miatt, hogy nekik segítsek családdá alakulni, vagy nem segítsek, hanem hogy mi így együtt legyünk egy család. Én ezt állítom, és főleg azért, mert tudom a történetüket, meg hogy édesapám engem akart, és nem az volt, hogy véletlen gyerek, akkor most gyorsan összeházasodunk, hanem ő akarta, akkor jól van, akkor előbb lesz az esküvő, mondta ezt anyukámnak. Tehát, hogy milyen szerelemgyerekek voltunk már az első pillanatban, már mint úgy, hogy az anyukám, az apukám és én, mert ők is gyerekek voltak, amikor én születtem. A tesóm volt az, aki még nem volt tervezve, de mivel annyira gyorsan akart jönni, ezért azt mondta, mondta anya, hogy jó, hát akkor jöjjön.
Hát akkor gyere.
Igen, mert ő mondta, családom. Hogy terhes, de azt mondta a szülésznő, hogy biztos vagy nem, és akkor azt mondta neki az anyukám, hogy jó, ha mégis megszülöm, akkor magának adom, piroska.
De nem adta oda.
Én viszont küldtem volna. Igen. Az elején persze.
Jaj, hát
nem igen, tudtam tőle mindig. Pihenni, úgyhogy mindig mondtam, hogy vigyétek már ezt a nyávogó macskát.
Ezt a nyávogó macskát.
De azért jó, hogy
igen, azért lehet látni olyan videókat, ahol a nagyobbik tesó megérkezik a kicsi, és akkor így megfogja, és oda viszi a kukához, hogy na, most akkor ezt ide belerakjuk, mert ez nekünk nem kell. Tényleg rohan az idő, úgyhogy arra gondoltam, hogy a mottoddal zárjuk le ezt a beszélgetést, mert ha nem zárjuk le, akkor szerintem holnap reggelig itt ülünk.
Én is azt gondolom, mert én szerintem 3 napig tudnék beszélni.
Ebben biztos vagyok, de én meg hallgatnálak, úgyhogy...
De vannak napok, amikor nem. Vannak napok, amikor nem vagyok szószátyád, de egyébként azért úgy szeretek beszélgetni. Mm.
Ugye kértem tőled, hogy gondolkozz azon, hogy mi az a motto esetleg, ami neked az életedben valami miatt fontos, amit hogy megosztanál a világgal, ami szerint éled az életedet, vagy tényleg valami olyan, ami beragadt. Van-e ilyen?
Nagyon érdekes volt, mert amikor az SMS-t megírtad nekem, hogy lesz egy ilyen motto, akkor nekem azonnal, és nem Adi jutott eszembe, pedig imádom, és minden versét imádom, meg az egész körülötte levő dolgokat, hanem a kész a leltár, József Attila. És szerintem ez az enyém.
Ebből...
Az első két sor.
Az első két sor.
Mondjam? Magamban bíztam elejétől fogva, ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek.
Nagyon szépen köszönöm, Helga.
Én is köszönöm.